Rádióegyetem. Itáliai humanizmus. Megismerési stratégiák. Lorenzo Valla és a szövegkritika. Takács József előadása.
Az egész 10 darabra tervezett sorozat azt a célt szolgálná, amint ezt némiképp le is írtam, hogy egy olyan kérdésnek, ami az emberi méltóság minket bőrünkön érint is akár, a gyökereit nézzük meg, ez azon keves, nem kevés, de mindesetre egy tetten érhető gondolat, ami az itáliai humanizmus alatt kerül papírra, legalábbis. Tehát dokumentálhatóan ott születik meg a Dignitas Hominis nevében is, témájában is, gondolatában is. Természetesen, mint minden középkor, késő középkori dolog, ez is állandó viták keresztüzében áll, és ez az egész kérdés lényegében, mióta a modern szakirodalomban elsősorban Eugenio Guerin munkássága révén bekerült a múlt század 40-es éveitől kezdve, az a dilemma foglalkoztatja a kutatókat, hogy itt egyszerű retorikáról van egy szó, például a Pico della Mirandola esetében konkrétan, aki a Dignitas Hominist leírta, vagy pedig ez valóban egy morálfilozófiai váltás az európai gondolkodás történetében, és ennek megfelelően kezelendő. Ez a sorozat nyilván nem eldönteni fogja ezt a kérdést. Én arra teszek kísérletet, hogy ebben a 10 előadásban különböző konkrétumokkal elevenítsem meg azt a kort, amiben végül is megszületik a Pico della Mirandolai gondolat is, és ami sok egyéb mellett hátterét adja a reneszánsznak nevezett kulturális korszaknak, ahol azért ugyebár mégiscsak Leonardo, Michelangelo, Raffaello munkásságát már nem szokás merő retorikának nevezni, de épp úgy nem Giordano Bruno, vagy Galilei, vagy nem tudom kikét. Tehát van egy olyan konkrét eredménye az emberi kultúra történetének, aminek egy részét a mikrofilológia esetleg devalválhatja bizonyos értelemben. Maga az egész humanizmus mozgalma és ennek a központi, szerintem egyik központi kérdése, az emberi méltóság kérdése, ezért ebben a tágabb összefüggés rendszerben érdemes a vizsgálat tárgyára. Nos, az elmúlt alkalommal az alapvetésről volt szó, hogy Petrarca és Boccaccio hogyan saját munkásságukban hogyan fedezik föl a kódexeket, hogyan hozzák be a köztudatba az antikvitást, ők a latin antikvitást vizsgálják és propagálják, hogyan terjesztik, amit felfedeztek, ami nagyon lényeges különbség a korábbi századokhoz, hiszen a középkor nem felejtette el az antikvitást, másoltak kódexeket, a kolostorokban jelen volt az egész kultúra, csak éppenséggel a kolostor falain kívül már nem volt ismert. Tehát ha tetszik, akkor a PR az, ami a humanizmus, akár úgy is felfoghatnánk Petrarca és Boccaccio munkásságát, mint azoknak a reklámembereknek a munkásságát, akik elterjesztik azt, amit felfedeznek. Komolyabban fordítva persze a dolgot, ők az egész antikvitásban találnak egyfajta útmutatást. A scriptura, ami a középkori ember számára a szent szövegeket jelenti, az ő munkásságuk révén válik tágabb értelemben az egész emberi tudás tárházává. Tehát minden, amit az antikvitás leírt, legyenek ezek pogány szerzők, nem csak hogy olvasásra méltók, hanem ugyanazon a szövegeik ugyanazon a szinten állnak, mint a szent szövegek. Sőt, Boccaccio még tovább is megy, a szent szövegek olvasásához a költői szövegek ismerete bizony hozzá segít. És nagyjából ez az az út, amit ők kijelölnek, és a következő generációk folytatnak. A megismerési stratégiák Lorenzo Valla és a szövegkritika című részben most arról lesz szó, ami Petrarch és Bokács után következik. Lehetne azzal kezdeni egy kicsit ilyen nagyobb dimenziót adva a dolognak, hogy Petrarch és Bokács nem tudtak görögül. Amit ők maguk mondanak, ők maguk sajnálják, hogy nem tudnak eléggé görögül, legalábbis, mert valamelyest tudtak persze. Ahhoz nem tudtak eléggé, hogy a szövegeket föltárják és megismerjék. Ezt a következő generáció fogja szisztematikusan megtenni. Közismert, hogy Coruccio Salutati 1396-ban hívja be Manuele Crisolorást, és az kifejezetten azzal a céllal, hogy megtanítsa a humanistákat görögül, hogy a görög szövegeket is el tudják olvasni, és a század végére valóban ez már tökéletesen menni is fog. De hát mi az, amit olvasnak? És mi az, amit ebből kihámoznak? Ehhez egy kicsit vissza kell menni a középkornak korábbi helyzetére. Itt egy gyönyörű szép részkarcot szedtem elő nektek, ami a hét szabad művészetnek egy 12. századi ábrázolása. A könyökötökön jön ki, de azért csak ismételjük el, hogy a triviális tudás, amit mi triviálisnak nevezünk, a triviumnak a tudásanyag, az a grammatika, retorika és a dialektika. A dialektika a logikát és a gondolkodási mechanizmust magában ölelő filozófikusabb jellegű tanulmányanyag. Erre épül a quadrivium, melynek tárgyügye az aritmetika, a geometria, asztronómia és a muzsika. A muzsika az általában felsorolásoknál mindig az utolsóként jelenítik meg, mert a muzsika az több, mint a zene önmagában, mint amit ma zenének fordítanánk. Ez a harmóniának az ismerete. És a harmóniát valóban úgy gondolják, úgy fogják fel a középkorban, mint valami olyan dolgot, ami átfogja a kozmoszt, a világegyetemet. Tehát végül is a harmónia rendezi össze az ember életet, és a harmónia teremti meg az Istennel való kapcsolatunkat is. Tehát valamiképpen összefoglalója a megismerhető dolgoknak. És ahogy a kép piábrázolás mutatja, Arisztotelész és Pláton jelenik meg középen a filozófia, a kereszténység, tehát azt a folyamatot foglalja össze ez az ábra, ahogyan a középkori skolasztikus tudás Arisztotelészt felhasználva, Plátonra hivatkozva, kevésbé használva, a világról való alapvető ismereteket tömöríti. Na most, ez a tudásanyag kétségtelenül szövegeket ismer, de a szövegekkel egy egészen sajátos kapcsolatban áll. És ezt szoktam elmesélni nektek, mert talán meséltem is, hogy a skolasztika idejében, ugye amikor vita keletkezik arról, hogy hány foga van a lónak, akkor elkezdik a szemszövegeket tanulmányozni. Panofsky írja meg egyébként ezt a történetet. Az Ó és Új Szövetségben nem találnak erre utalást, egyházatják, semmi apokrif szövegek nincs. Tehát megalapítják, hogy ez nem megválaszolható kérdés, hogy hány foga van a lónak. Vagyis a szövegekkel olyan kapcsolatban áll, ez a skolasztikán nevelkedett ember, hogy az létezik, ami a szövegekben van, azon kívül nincs, kicsit, mint a Koránnal, ugye, manapság tapasztal dolgok. Ami viszont benne van, az megkérdőjelezhetetlen. Tehát a szöveg egy monumentum, amivel az ember olyan viszonyt alakít ki, hogy el lehet őt sajátítani, és akkor kész. Nincs vele több gondom. Ez a fajta mentalitás változik meg néhány generáció alatt, és ebben látom az egyik lényegét, természetesen nem a magam bölcsességéből, hanem megint csak Gellén az, aki a középkori edukáció kérdései, alapvető tanulmányokat írt már fél évszázada, 60 évvel ezelőtt is, és alakul ki a szöveggel való más kapcsolat, amelyben a központi helye a költészet kerül. A költészet a legértékesebb része a késő középkor felfogásában az epikus költészet, és természetesen mindennek az atya Homérosz, akinek a révén egyáltalán tudásunk van az eleinkről. Itt a szöveg elkezd ebben a humanista iskolában olyan anyaggá válni, amivel kapcsolatba lehet lépni. Ugye ezt a Petrarcánál és Boccaccionál is tapasztaltuk, hogy a szövegekkel, szövegek szerzőivel való kapcsolat, az szinte személyes kapcsolattá válik. Petrarca csomó levelet ír Cicerótól kezdve antik szerzőknek. Tehát ez egy élő kapcsolat. A szöveggel van meg ez az élő kapcsolatuk. És így a költészet, ami egyszer tanít és gyönyörködtet, aminek a hozzáférhetőségét lehetővé teszi a grammatika, retorika, dialektika ismerete, ez a Horácius-i Ars Poetica szerint kezd el hatni, vagyis a szövegnek van egy formája, amit a középkor tökéletesen ismer. A skolasztikában tanult retorika a retorikai formák ismeretére és begyakorlására szolgál. A humanista retorika a retorikai formák jelentését kezdi el piszkálni. És ez a lényeges különbség. Már századokkal korábban is tökéletesen tudnak szónoklatot írni, vagy verses szöveget előállítani. Tehát a formája jelen van. De hogy miért úgy működik egy retorikai fordulat, hogy hogyan a captatio benevolentiae, amit én csinálok most veletek, ez mikor tud hatásosan működni, ez már nem csak a formában van benne, a humanista elképzelés szerint, hanem azokkal az élvekkel is, amelyekkel megtölti például a retorikai formákat. Vagyis a retorika valóban központi szerepet kap a humanista kultúrában, csak hogy egy átértelmezett retorika, amelynek a formáját új tartalmak töltik ki. A filológia, ami megint csak egy újabb ága a tudományunknak, tudományainknak. A szöveggel való kapcsolat a középkorban a szentírás szövegének az értelmezését végzi, vagy egyáltalán szövegértelmezés, de maradjunk a szent szövegeknél, mert ezzel foglalkozik a skolasztika elsősorban. Vagyis megállapítja, hogy mi az a hiteles szöveg, kanonizálja magát a szöveget, és ezzel dolgozik. Az ókorral való kapcsolat föltámasztása során észreveszik, hogy ugyanannak a szövegnek többféle formája létezik. Sőt, ha nyomon követik a kódexek történetét például, akkor észreveszik, hogy bizonyos szövegek egyre pocsékabbak lesznek. Maga a skolasztika Arisztotelész szövegei is egy eléggé furcsa módon hasonlítanak csak már az eredetire. Vagyis úgy gondolják, hogy helyre kell állítani a szöveget azoktól a barbárságoktól, mondják ők, meg kell fosztani a szöveget, amelyek rárakódtak. Egyáltalán az a gondolat, hogy a szöveg egy élő lény, történnek vele dolgok, amit a poétikai forradalom óta tudja csak a modern irodalomtudomány. Ez eléggé hasonló dolog játszódik le a középkornak ebben a szakaszában, hiszen a filológia megteremtésével elkezdik kezelni magát a szöveget, és módszereket dolgoznak ki arra, hogy hogyan lehet a leghitelesebb, legtökéletesebb szöveget rekonstruálni, helyreállítani az eredeti értelmet. És ennek természetesen ma már külön tudományága van, maga a filológia is, ugye, ami itt az egyetemen kellene, hogy tanuljon mindenki. Ez egy tág értelemben vett dolog. A mikrofirológia, amit egy bizonyos területen szinte kötelezően számon kérnek, már egy leágazás annak a nagy gondolatnak, ami a görög szó összetételben a logosz szeretetéből fakad. A logosz az jelent szót is, hiszen a Szentírásban ugye egy kezdetben vala az ige, amit mindjárt ismerünk, és ez a latin fordításban in principium verbum ként szerepel, a görögben pedig on alhe logos. A logos ilyen értelemben ige, csak értjük, hogy ez milyen ige, tehát nem az a verbum, amit a nyelvtankönyv verbumként határoz meg, hanem maga az ige, a tudás, mindennek a tudása, amit Istentől kap az ember. Tehát a filológia ebben a késő-középkori értelemben valóban ennek a tudásnak a szeretetét és gondozását célozza meg, és így válhat például az egyik kitüntetett fontosságú tanítása filológiailag rekonstruált szövegekben az exemplumoknak a műfaja, amelyre a középkori irodalom az ókori exemplumokra boldogan épít. Tehát bekapcsol egy olyan tudást az emberiség kultúrájába, amit a középkor korábbi szakaszai vagy áttételesen használnak, hiszen a szent szövegek sem filológiailag, mert tudjuk, nem képzelhetők el az ókori szerzők nélkül, mint ahogy ezt Boccaccio is már észreveszi. Terencius és a Jóisten kapcsolatában, amiről az elmúlt alkalommal egy kedves példát említettem. Vagyis ez a filológiai tevékenység, ez hirtelen beemeli mindazt az anyagot, amit a görög, latin, ókor szerzői összeszedtek az emberiségről. Ez a költészet felfogásuk lényege. A költészet az emberről való beszéd, az emberről való mű, és amikor ők az ékes szólás tanításban a veritas és a pulchritudo együttesét jelölik meg célnak, akkor tulajdonképpen nincs messze a célkitűzés a docere delectare, és mégis érzünk különbséget az elokúciónak azt a követelményét fogalmazza meg például trapezuncio, hogy igaznak kell lennie. A veritas kérdés sokkal fontosabb, mint ahogyan ezt egyes mikrofilológusok szeretnék elmismásolni. A veritas valóban az alap követelmények között van. Hát Lorenzo Vallánál még erre vissza fogok térni. Maga a nevelési gyakorlata, ahogy a klasszika filológia szakokon máig folyik, tulajdonképpen az aktorolvasás. Antik szerzők műveit előveszik, és igyekeznek megérteni, interpretálni, lefordítani a saját nyelvükre. Fordítás, interpretálás, ugye, mint nagy tanárútól, és ezt sokszor hallhattuk. Ez a gyakorlata. Ezt a készséget kapják meg a humanista iskolákban. Az iskola rendszerről annyit talán emlékeztető, hogy a középkorban, korábbi szakaszaiban az iskola egyházi iskolákat jelent. Az egyház a saját szervezetén belül alakítja ki az iskolákat. Ezek közül kiválik egy szerzetes rend, amelyik kifejezetten tanításra szakosodik a dominikánusok, akik meg is kapják aztán a középkori humornak megfelelően a névértelmezésüket a dominikáninak az úr és a kutya értelmezésével. Tehát ezzel lezárul, tehát egy bizonyos kör kizárólag az egyházhoz köthető ebben a tudásanyagban. Itt ezt a tudást szerzik meg a nemesek, természetesen a feudális piramis felső részén lévő emberek, akik nyilvánvalóan a királyi nevelés, ez egy, vagy a fiúi környezet némiképp más, de lényegében ugyanez. Nagyon kevés ember vesz részt ebben az egész oktatási folyamatban. Amíg nem, Európának egy részén kialakulnak a kommunék, és a kommunék észreveszik azt, hogy érdemes tanítani az embereket. Az egyház mellett a kommunék maguk magisztereket foglalkoztatnak. A magiszterek 100-150 gyereket összeszednek és tanítanak. Vagy úgy, hogy a gyerekek egyenesen a magiszternek fizetnek, vagy úgy, hogy a kommuné fizeti a magisztert, ezek eltérő dolgok. A lényeg az, hogy hihetetlenül megnő az írni olvasni tudók száma. Én valahol olvastam statisztikát, és nem tudtam most utána nézni, hogy igaz-e, de úgy tűnik, ezt a középkorászok, történészek meg tudják erősíteni, vagy cáfolni, hogy Firenzében a 13. században már 80% fölött van az írni olvasni tudók száma. Amiben a szisztémában, ahol a kommune magiszterket foglalkoztat, egyáltalán nem elképzelhetetlen végül is. Ez túl soknak tűnik, ugye? Az európai átlagból ez álmosan kicsi. Igen?
Hát én úgy gondolom, hogy elsősorban a társadalmi felépüléstől is függhet egy városon belül, tehát nem csak a kommuné, hanem például egyházi társulások is foglalkozottak árva gyerekeknek a tanítatásával is.
Igen. Igen, persze. Szóval a kommunét azért emeltem ki, mert miközben Európa más részén az analfabetizmus például lényegesen magasabb, ott elszóltan tudnak írni, olvasni. Itáliában valószínűleg egy korai, a feudalizmustól külön úton járó, polgárosodó fejlődési szakasz köthető ehhez. Tehát eléggé világos számomra legalábbis az összefüggés, hogy ahol kereskedelemmel foglalkoznak, majd bankügyletekkel foglalkoznak, ott azért nem állt mondjuk számolni tudni, hogy egészen banális legyek. Tehát van egy igény, aminek meg tud felelni az a társadalom, amelyik megtanítja számolni. Egyébként abakusszal számolnak a középkorban, az egy már gyerekjátéként még talán előforduló számítóeszköz. A levéltári forrásokban az iskola rendszerről, vagy az iskolákról, magukról, ez nem biztos, de az, hogy hány magisztert fizettek ki, arról szerintem inkább találunk elszámolási könyvekben, és akkor ezt tanulók számával satszolva, és a lélekszámhoz viszonyítva. Na most ezt az egész képet és a nevelési, a studia humanitatisnak a jelenlétét, a költészetnek a jelenlétét Cesare Vasoli, aki az utóbbi tudós generációk közül a legtöbbet foglalkozott, de mellett a humanista kultúrával, magyarul is lefordították az egyik összefoglaló könyvét, ez Károsi Endre tanár lefordításában, így van, írja azt, hogy a nyelvi, szintaktikai és irodalmi formák, eljárások és helyzetek folytonos elemzése és retorikai összevetése nyomán a költői művet autonóm emberi tevékenység tiszta kifejezéseként kezdik felfogni. Most ebben azért hoztam ide, mert ez nagyon tömören összefoglalja azt. Tehát egy állandó munka, nem egyszeri alkalom, hogy egy szöveget elővesznek, hanem a szövegeket úgy vizsgálják, hogy összevetik más szövegekkel is, nem csak egy kódexnek a korábbi, későbbi alakjaival, hanem hasonló témájú dolgokkal. Tehát elkezdődik annak a hálónak a földerítése, amiben megszületnek maguk a gondolatok is. A folytonos elemzés és ez az összevetés pedig azt teszi lehetővé, hogy kialakuljon a költői mű, mint az autonóm emberi tevékenység kifejezésének a képet, tehát az a fajta üzenet, amit a irodalmi műveknél tudunk, és ahogy a középkor gondolja, hogy végül is minden Istentől ered, természetesen az ő számukra is. De ez az Istentől eredeztetés, ez folyhat úgy is, mint a Szentlélek, amelyik diktálja a szöveget, például az evangélisták esetében ez az elképzés, de úgy is, hogy ez az Isten, ez egy furult alakít ki az emberben, a költőben, ez a furult divinus, ez ugye valami végigmegy, aztán a Tasson keresztül a romantikáig, a költői hevületnek a képzete. Ez itt a humanistáknál jön elő először. Az az ember, aki az Isten révén képes erre a hevületre, és ennek a hevületnek a révén alkot. Vagyis a költői alkotás így módon nem egyszerűen a Szentlélek által diktált szöveg rögzítése, hanem ennek a hevületnek a kiélése a szövegben, vagyis autonóm emberi tevékenység. Az isteni eredet továbbra sincs veszélyben, hogy úgy mondjam, ez magától értetődően jelen van. Most itt vagyunk Vallamesternél, itt sajnos a fényviszonyok nem mutatják, hogy milyen gyönyörű vörös palácsban ábrázolják a képen. A születési évszáma egyel, 101 évvel később, mint Petrarcáé. Tehát egészen szépen, szimmetrikusan működik. Nagyon sokan születnek a kortársai közül is az 1400-as évek legelején, tehát egy nagyon erős humanista generáció születik. Akkoriban Lorenzo Valláról a kortársak is már, mint némiképp fennegyerekről és kekeckedő figuráról emlékeznek meg, aki szereti bosszantani a társait, ez a vitaiataiban is jelen van. Például abban is valamiért úgy interpretálják a kortársak, hogy Ciceróval szemben Quintilianust kezdi el magasztalni, és a szónoki teljesítményt a Quintilianusi normák szerint megkövetelni a kortól. Emögött persze van egy másik orrálá való borstő és meghaladó tartalom, hiszen a Quintilianusi szemlélet Ciceróhoz képest sok mindenben eltér, de egy nagyon lényeges pontban megragadható a veritas megkövetelése, ami Ciceronál szinte ugyan magától értetődő, de nem hangsúlyos kérdés. Quintilianus lesz az a, ő is egy századdal nagyjából Cicero után, aki a szónoki beszéd értékei közé annak a tartalmi értékeit nagyon hangsúlyosan vizsgálja. Vagyis megköveteli a szónoktól, hogy ne csak hatásosan, hanem igaz módon is adja elő a tanítását. Kétségtelenül Valla, aki egyházi munkákat, egyházi tisztségeket vár a esetében, az az antikvitáshoz való viszonyban az a gesztus, hogy Epikureoszt piedesztállá állítja, és a hedonizmust igen szép szavakkal dicsőíti, a De voluptate című munkájában egészen meggyőző módon. Ez annak a gyönyörnek a nyílt dicsérete, ami hát ugye maga Valla is evidensen szembeállít az aszkétikus fölfogással, és az üdvtannak azzal a képével, amely szerint az ember ki van az e világra való kivetettségében, egy sialom völgyben él, és ebben szenved. Az emberi élet, mint szenvedés történet, helyett Valla Epikureus nyomán az ember élet, mint örömtörténet lehetőséget kínálja föl. Az igazi keresztény az nem szenved, mondja Valla, hanem örül annak, ami ő csinál, és örülni pedig, hát a rendőrség mióta ember, azért elég megtalálja a módját, hogy hogyan lehet örülni ebbe. Különböző fokozatok vannak természetesen, valahol elmegy az epikúreoszi lehetőségek kiaknázásáig. Van egy, az Elegantiarum Libri, szex, itt a szex az csak annyit jelent, hogy 6 könyvből áll. Ez a latin nyelvvel kapcsolatos bölcsességeket foglalja össze, aforizmaszerű megfogalmazásokban és rövidebb okfejtésekben. Ennek van egy hallatlanul izgalmas, konkrét elképzelése is a latin nyelv szerepéről. Leírja azt, ami történelmi tény, hogy az ókorban, a római birodalom idején a latin nyelvet Rómán kívül Itália egész területén és azon kívül Itálián, Európa mely területein beszélték, vagyis amikor a latin nyelvet mindenhol ismerték, akkor nagy és erős volt a birodalom. Majd pedig, Valla egyben történész is, amikor a római birodalom megbukik, akkor mi történt a latin nyelvvel előtte? Akkor lett a birodalom, ugye, hogy a végeken a latin helyett valamiféle keveréknyelvet kezdtek beszélni. És ez a latin nyelv romlásával járt együtt. Róma már nem volt központ, és valóban ugye a történészek nagyon jól tudják, hogy az utolsó császárok, mert katonacsászárok, és már nem Rómában, nem is Rómában születnek néha. Vagyis a nyelv romlása a birodalom összeomlásához vezetett. A nyelv és a társadalom közti kapcsolatot Valla egy kedves, idealista képpel megfordítja, és úgy gondolja, hogy a nyelv romlása okozza azt, hogy a központ képtelen már egybe tartani a birodalmat, nem értik egymást. Most pedig írja Valla ugyanebben a részében az Elegantiarum Librinek, amit egyébként az antológiák idézni szoktak, tehát benne van az olasz középiskolások tudatában. Most pedig, amikor mi humanisták elővettük a latin nyelvet, és ismét naggyá tettük, akkor minden lehetőség megvan arra, hogy Európában ismét a jó latint beszéljék. Mi már tudjuk, hogy hogy kell jól beszélni latinul, hiszen a barbárságoktól megtisztítottuk magát a nyelvet is. És ha mindenki latinul fog beszélni, akkor helyáll a római birodalom. Ez ilyen egyszerű. Most nyilvánvalóan ezt a következtetést Valla kortársai sem vonják le ebből, de mindenképpen van egy óriási lelkesítő hatása ennek az utópiának, ami viszont nyomon követhető a humanista nemzedékekben. Az a Janus Pannonius, aki Padovában tanul, ugyanazt a felsőbb rendűség tudatot hozza magával a humanista tanulmányok révén, hozza vissza a Magyarországra, mert ebben él egy egész generáció, hogy a mi tudásunk, a mi latin nyelvünk alkalmassá tesz minket arra, hogy olyanok legyünk, mint amilyenek egykor a nagyok voltak. És ha végignézzük aztán a humanizmus európai képét, ez a latin nyelvű kommunikáció valóban lehetővé tette, művelt Európa számára évszázadokig, hogy gond nélkül érintkezzenek az új felfedezésekről humán és reál tudományok terén egyaránt. Tehát a gondolat, ha nyilvánvalóan nem is úgy működik, mint egy reális római birodalom helyreállítása, de mindenképpen, mint egy szellemi közösségnek a fölállítása igenis működik. Vagyis a Vallai gondolat utopisztikus jellege ellenére hordoz magában olyan reális és közvetlenül átélhető tartalmat, amit történet bizonyít. Tehát nyilvánvaló, hogy Európában létezik következő századokban egy európai nyelvű, egy latin nyelvű műveltség, ami közös. Most, hogy maga a filológia milyen eredményekkel vezet, ezt gondolom mindjárt ismeritek, de nem állt felidézni. a római egyház világi hatalmának a kérdése, ami Dantinál is ugye sokszor előkerülő kérdés, tartalmaz egy olyan dokumentumot, amely szerint Nagy Konstantin Szilveszter pápára ruházza a világi uralkodást, és a lateráni palotát is átadja Szilveszter pápának, jelezve, hogy a temporális hatalom, vagyis a világi hatalom a pápa kezében van a legjobb helyen. Ennek ugye a hagiográfiai történet az, hogy Nagy Konstantin leprás lesz, és Szilveszter pápa csodával kigyógyítja a betegségéből. Akkor látja be Konstantin, hogy a vallás, ez a hit csodára képes, vagyis megérdemli, mindent megérdemel. És az is kétségtelen, hogy Konstantin császár alatt válik államvallásra a katolicizmus, tehát bizonyos dolgok még egybe is esnek, olyannyira, hogy mi, közös kedvenc poétánk Dante még Konstantinról, mint meggondolatlan figuráról emlékszik meg a komédiában, ugye, amikor azt mondja, hogy milyen nagy... Tessék?
Egy
invektívát illesz bele Konstantin, hogy mekkora kárt tett ezzel. Na most Valla mit csinál? Valla előszedi ezt a donációt, az adománylevelet, és hát bizonyos dolgok feltűnnek neki. Például feltűnik neki az, hogy amikor felsorolja az adománylevél, hogy milyen területeket ruház át Szilveszter pápának, akkor Róma, Antiókia, nem tudom micsodák mellett, ott van Konstantinápoly. Mire fölfolytja, mintha mai jönne, úgy lehet hallani a valaszabait, hogy micsoda, hogy Konstantinápoly, amikor az Bizánc ebben a korban, hát még csak nem is gondolnak, hogy ez valamikor Konstantinápoly lesz. Hát hogy lehet ezt? Ehhez nem is kell filológusnak lenni tulajdonképpen, ez egyszerűen józanész. Most a filológusként utána néz a történeti forrásoknak, és rekonstruálni tudja, hogy Nagy Konstantinnak az egész koncepciója arra irányul, hogy az egyház és világi hatalmat szétválassza. Tehát valóban az egyháznak megadja az államvallás rangját, de szigorúan elválasztva a világi hatalomtól. Tehát történetileg nem áll össze a kép. Ezen kívül elkezdi a szöveget vizsgálni, és hogy azt vizsgálni, hogy milyen szavak szerepelnek benne. Megnézi, hogy a 4. században a latin nyelv milyen szavakat birtokol, illetve azt veszi észre, hogy a konstantinusi alapító levélben, mint kideríti hamis alapító levélben, olyan szavak szerepelnek, amelyek századokkal később lépnek csak be, a barbárok hódításai nyomán gyökereznek meg a latin nyelvben. Tehát nem olyan szavakról van szó, amelyek nem dokumentáltak, mert talán hiányosak a források, hanem dokumentálhatatlanok, mert későbbi történeti eseményhez köthetők. Tehát eleve képtelenségek. És így levonja a következtetést. Egy nagyon-nagyon fontos dokumentumról bizonyítja be, hogy történelmi hamisítvány. Ami óriási teljesítmény, és ennek egyáltalán a szakmánknak valami jelentősége volna, akkor ennek a ténynek is jelentősége lett volna. Fücsülnek rá a pápaság egészen a 19. századig, azt hiszem, hogy nem foglalkozik ezzel Vallával, még formálisan vissza is vonatják valahogy ezt az egész megállapítást. Tehát ez politikailag nem működik igazából, de a filológia szakma szempontjából egy zseniális és óriási teljesítmény. Szöveg alapján bizonyítani a hamisítást, mégpedig úgy, hogy körültekintően, és ez a már a humanista kultúra lényege, hogy nem elégszik meg csak magának a szövegnek a vizsgálatával, hanem a kontextust vizsgálja összefüggés rendszerbe helyezve vizsgálja, és ez az, ami mondjuk egy állatorvosi ló, illetve a ló fogazata száma, fogainak száma esetében föl sem merül, hogy fölnyissák a ló száját és megszámolják, vagy 10 ló, vagy 100 ló esetében, mert nem tartozik a tudáshoz. Ellentétben ezzel a nem sokkal későbbi tudás koncepcióhoz, aminek éppenséggel ez a lényege. Igen, a morálfilozófiai következmények pedig, és itt az emberi méltósághoz közelebb kerülve, 1439-ből való a De Libero Arbitrio című műve Vallának, ami magyarul is olvasható egyébként, mint látható Kardos Tibor névfordításában, a reneszánsz etikai antológiában jelent meg, ami beszélgetés egy spanyol származású humanista és Valla között. Erről a humanistáról Valla révén tudunk csak, igazából más dokumentumnak nem jutottam nyomára. A beszélgetés egy azt a kérdést járja körül, hogyha Isten minden ható és minden tud, akkor hogyan lehetséges a szabad akarat? Tehát lehetséges-e az embernek úgy cselekednie, hogyha ez már előre el van, lehet-e szabadon cselekednie, hogyha ez előre el van határozva. Ez egyébként az európai kultúrában egy hatalmas nagy kérdés, és hosszú utóélete van. Nagyjából Vallával kezdődik az, ami a szabad akaratnak az emberi dimenzióban, az ember-isten kapcsolatban felvetett problémája. Maga a dialógus ugye megint csak egy olyan forma, ami a humanista kultúrának az egyik legalapvetőbb koncepciójához tartozik, vagyis ahhoz, hogy a gondolat kifejtés, ahogy ezt a peripatetikusok a görög filozófiában már gyakorolják, a dialógus révén működik. Tehát nem valamiféle igazságot, egy kinyilatkoztatást kell megismernem, és akkor az igazság birtokába jutok, hanem nekem állandóan rá kell kérdeznem a dolgokra, és a válaszokból újabb kérdések generálódnak, ezeket mindig végigjárva lehet eljutni valamihez, amit igazságnak gondolok. Ez a megismerésnek két gyökeresen eltérő útja. A traktátusokban elsősorban dialógusokat találunk majd a Quattrocentóban. Szinte ritkaság, amikor deskriptív szöveggel dolgozik egy humanista. Itt is arról van szó, hogy ez a bizonyos Antonius, ez, akiről elmondja természetesen, hogy ez a traktátusokban kötelező, hogy milyen kiváló ember, és csak azért beszélek vele, mert tudom, hogy milyen kiváló, és ő meg mindig elmondja a beszélgetőtársról, hogy azért fordulok hozzád, mert tudom rólad, hogy milyen kiváló vagy. Uram, zseni lakik önben, önben uram, nem különben. Féle fordulat, tehát ezzel hozzátartozik a körítéshez. Antonius azzal a kérdéssel jön, hogy létezik az, hogy ha Isten úgy is tudja, hogy én mit fogok cselekedni, akkor én ezt, hogy akkor miben áll az én szabadságom? Valla először egy viszonylag egyszerű részét veszi elő a kérdésnek, hogy az ember akaratától függ-e az, ami történik. Azt mondja, hogy én délbe jött hozzá, ugye a történet szerint, azt mondja, most nappal van, de 8 órával korábban éjjel volt. És 8 órával később megint éjjel lesz. És az, hogy 8 órával később éjjel lesz, az az én akaratomtól függ. Én tudom, hogy 8 órával később éjjel lesz, és azért lesz éjjel, mert én úgy tudom. Tehát az Isten tudás a dolgok folyását úgy befolyásolja el, hogy okokozati kapcsolat van a tudás és a történés között. Mire Antonius elég bölcs, hogy ezt a részét természetesen belátja a dolgnak, de azt mondja, hogy nem olyan esetekről akar beszélni Lorenzóval, mint amikor úgy is tudjuk, hogy megtörténnek, tehát természeti szükségszerűségek, hanem olyasmikről, amik az emberi cselekedetek, amelyek nem kiszámíthatóak. Például az, hogy én most, amikor innen fölkelek, akkor a jobb lábamat fogom megmozdítani, vagy a bal lábamat. Ezt hogy lehet előre tudni? Mondd meg nekem, hogy melyiket fogom megmozdítani. Azt mondja neki Lorenzo, hogy a jobb lábadat. Megmozdítja a bal lábát, és azt mondja, hogy na látod, a ballat mozdultam. Azt mondja Lorenzo, igen, én tudtam, hogy a ballal fogsz mozdulni, csak azért, hogy ha én neked jobbat mondok, akkor te ballal. Honnan tudod, hogy én mit tudtam? Vagyis már ebben a kérdésben is eljutnak addig, hogy az Isten minden tudás az egy más dimenzió. Vagyis az emberi cselekvésnek a szabadságát nem befolyásolja az, hogy valahol létezik egy Isten minden tudás, hiszen ez az én akaratomon múlik, hogy mit fogok tenni, és ez pedig én, mivel nem tudom Isten akaratát és Isten szándékait, ezért én valamilyen módon döntök, nem ruházhatom át Istenre, hogy ő már úgy is tudta elő, és én azért döntöttem úgy. Azért vallá annyira hiteles humanista, és annyira elkölcsileg elkötelezett ember, hogy megvallja Antoniusnak, hogy ezt teljes mértékben megoldhassa ezt a kérdést, igazából nem hozzá kéne fordulni, hanem valaki máshoz. Mi Antonius azt mondja, azt kérdezi, és kihez? Ja, ha én tudnám, én is hozzámennék. Vagyis föntartja azt a lehetőséget, hogy ő sem tud mindent, ami egy óriási dolog, és végül is az egész filológus szakmánknak és a megismerési stratégiánknak itt van az igazán értékes gyökere, amit mi vallunk. Eljutunk kérdésfeltevések révén valami ilyen eredménye, ugyanakkor tudjuk, hogy ez nem a végső eredmény. Tehát van még, amiről mi se tudjuk, hogy biztosan van még, ami még tökéletesebb megoldás. Mi pillanatnyilag a saját tudásunk szerinti legjobb megoldást kínáljuk fel. Most ebben látom én azt a nagyon-nagyon fontos lépését az európai gondolkodás történetének, amiben morálfilozófiailag is hitelessé teszi az emberi cselekvésről való gondolkodást. Vagyis akkor, amikor az ember Isten ember világ kapcsolatába értelmezi az emberi cselekvéseket, akkor ezeknek a dimenzióknak a tisztázásával próbál rendet teremteni, és ez történik azokkal a tudományokkal, a tudományoknak a segítségével, amit a humanisták gyakorolnak és tárnak föl. Vagyis a mai találkozónknak ez lett volna ennek a, hát hogy mondjam, igazából nem ismeretlen anyagnak a bemutatása, mint a számunkra ma elképzelt legjobb tudományos módszer előzményének a bemutatása. Vagyis egy olyan felfedezés a humanizmusnak, amire méltán büszke lehet a mikorunk is.
Elhangzott Rádióegyetem. Megismerési stratégiák. Lorenzo Vallá és a szövegkritika. Takács József. Itáliai humanizmus. Az ELTE BTK-n 2012. február 29-én elhangzott előadás felvétele. Rögzítette és vágta Kenyeres Balázs.